A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli című produkció itt a Rádió Café 98.0-án. Május 14-e, kedd reggel van, fél hét múlt 2 perccel, és itt van Kántor Endre.
És itt van Gede Balázs. És itt vannak a kedves hallgatók is. Látom, csak... hogy már írják az üzeneteket. 0636 98 098 0 SMS, Viber, WhatsApp, info@millasreggeli.hu és a Messenger, mindjárt nyitom azt is, mert vannak sokan, akik azt szeretik használni, és ezért azt is fogjuk nézegetni.
Igen, D. Kartárs írt, javult a részideje, ahogy látom, tegnaphoz képest. Pirkadatos, jó reggelt, kartársok, M2, M0 még ideális, és az M3-os bevezető sem aggályos. Még Gödről, Zugló, Hermina mezőre, kellemes, 23 perc a menetidő a nagyvizit kezdésekor, írja ő. Aztán... jó, köszi. Kaptunk egy listát a mai születésnaposoktól. Majd azt mi tudjuk, hogy kik a születésnaposok, és egy hajkú jött Gézutól. Ha figyelem
lehet,
van,
segíteni akar.
Akkor minden van, vagy lesz. Ha nincs, úgy nem lesz.
Igen, ez olyan, mint az eső.
Az olyan.
Meg az
eső
idő.
Nem lesz, buli lesz. Ha lesz, nem lesz.
Ha nem lesz, lesz.
Ha lesz, nem lesz, nem lesz.
Ez a tér és az idő összefüggése.
Igen, abszolút. Úgyhogy
mai születésnaposok közül majd azért kiemelünk egyet, természetesen. De én tudom, hogy van, majd küldünk.
Én is látom már.
Küldünk neki.
Viszont névnaposaink is vannak. Bonifác, végre ő az utcsó. A Pongrácz Szervác Bonifácból.
És de csak este lehet érezni.
Hát meg hajnalban most azért egy kicsit oda bonifáckodott.
Jó, az hozzátartozik az estéhez.
Itt van ott a hálóban az erkélyhajtó, és...
De azért ez jó, nem?
Hát úgy ébredte. Hát jó.
Én egy ilyen jellegű tavasszal el tudnék lenni legalább 2,5 hónapot. Igen. Amikor este úgy le tud hűlni, hogy egy az ember kellemeset alszik, tehát így a,
nap,
és nem
ez
kell
a 20
fűteni,
plusz,
nem kell
hűteni, meg.
Nem kell semmit csinálni. Igen,
ez
igen.
Teljesen rendben van.
Jó lenne.
Tehát a köpen jók ezek. Úgyhogy a fagyos szentektől elköszönünk, miközben megköszöntjük a bonifácokat.
Szegény, a kedves hallgató írja, hogy nekem ma nincs se név, se szülinapom.
Akkor
szegény.
Is boldog keddet.
Boldog keddet,
valamit.
Igen.
Évfordulók,
na.
Azt mondja, hogy na, itt már nem lesz vicceskedés, 1940-ben ezen a napon a német Luftwaffe tévedésből Rotterdam lakónegyedei ellen intéz légitámadást. Az áldozatok száma 900, melyet a holland külügyminisztérium propaganda célból 30 ezerre növel. Aztán 1948-ban ezen a napon, május 14-én kiáltják ki Izrael államot. A Magyar Állami Népi Együttes első bemutatója a Városi Színházban.
Ez úgy tetszett nekem mindig, amikor történelemkönyvekben olvastuk, hogy kimentek a valahova oda Hajfába, vagy Tel Avivba, és akkor kikiáltották.
Igen.
Izrael állam! Vagy hogy csinálsz? Hogy kell kikiáltani egy államot?
Értem. 1955-ben pedig megalakul a Varsói Szerződés. A megalakulás azért az egy az jó. Jobban értelmezhető igen. dolog, igen, mint amikor kikiáltunk egy államot.
Mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy történt a Varsói Szerződésnek a megalakulása. Nem kevés vodka, pálinka, és, de inkább vodka valószínűleg hát, csúszott ott le a torkokon. Igen. A lengyel és a különböző orosz-szovjet vodkák találkozása.
Lehet, igen.
Születésnaposok. Volt generálzósze, egy kis generálzósze az asztalon, ugye?
Az kellett. Meg elfejtettem azt a jó kis levesüket a lengyeleknek, amit most tettem. De most,
az csak nem a céklalevest?
Nem.
Akkor melyiket? A borslevest?
Nem, van egy ilyen fehér, füstölt húsos... az nagyon...
Igen. Mondjuk nagyon a cégla leves is nagyon finom, szerintem, úgyhogy Zakopanéban volt egy elég érdekes túránk, amikor gyalog fölmentünk.
Zsurek. Igen. Fehér kolbászos, rossz kolbászos lengyel leves.
És képzeld el, hogy gyalog tettük meg föl a felvonóhoz az utat, aminek az volt a vicces, hogy május 1-i hétvégén voltunk kint, ahol úgy indultunk, hogy kvázi rövid nadrágban, de arra nem
mármint
készült...
Mármint ott a felvonó mellett, ott hát fölgyalogoltatok?
Hát szépen lassan ugye magától a városkából fölmentünk, és egy turista ösvényen át elmentünk. Van egy nagyon klassz hely, amit csak gyalog lehet megközelíteni. Aha. Különböző bungalók vannak ott, és az egyik megállója, ilyen pihenője magának a turista ösvénynek. Föntről szokták általában megközelíteni, úgyhogy fölmennek a felvonóval, és akkor a felszereléssel le tudnak oda jönni, és ott el tudsz tölteni egy pár napot úgy, hogy semmi nincs, mert tényleg csak gyalogszerrel lehet oda menni.
Van elég jó a kilátás.
Nagyon jó az egész. Ja. Na most ezt mi fölfele csináltuk, és onnan körülbelül ettől a háztól föl, hát elindult a hóesés, és megjelentek a síelők előbb-utóbb, úgyhogy még szerencsé, hogy beraktuk a különböző kamáslikat meg felszereléseket, mert különben nem tudtunk volna fölmenni. Aha. És a legtetején azért már az embernek tele volt a hócipője, azt már lehet így mondani, és akkor egy ilyen jó finom céklalevest betoltam, és rántott palacsintával szolgálták fel.
Tényleg?
Ami egyszerűen zseniális kombó volt, úgyhogy az nagyon tetszett ott. Na jó, akkor ennyit a gasztronómiáról. Nézzük a születésnaposokat. Nézzük. Zsigmondi Vilmos, magyar bányamérnök, a mélyfúrás és a geotermia szakértője született ezen a napon 1821-ben. Aztán...
Kamermajer Károly, Budapest első polgármestere, róla beszélgettünk, ugye a Mesél a múltban is, 1822-ben született ezen a napon.
Fú, nagyon fontos emberek. Hegedűs Géza, ugye háromszoros József Attila Díjas magyar íróköltő, műkritikus 1912-ben.
Aztán Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, grafikus művész, érdemes művész 1931-ben.
Fú, aztán Demján Sándor, 1943-ban magyar üzletember, vállalkozó. Hát róla sokat beszélgettünk, nagyon sok szempontból egy ilyen fontos alakja volt a magyar gazdaságnak.
Igen, és hát ugye a szellemisége tovább él, vagy az alapítványa, a Primissima díj, amit most az OTP bank keze. George Lucas, amerikai filmrendező, producer született ezen
és
a...
És Robert Zemeckis.
Napon, és Robert Zemeckis. A George Lucas-szal már van átfedés. Uh-huh. Ja, meg Robert Zemeckis-szel is.
Igen.
Black Bear Jones listájához képest.
Bizony.
Aztán Gyabronka József, Jászai Maradi díjas magyar színész. Tim Roth, amerikai színész született még ezen a napon. Fab Morven, francia énekes, impostor. Hát nekem Fab Morven nincs meg.
De impostor volt. Lehet, hogy más formában
lehet,
ismered.
Lehet, elképzelhető, igen. Két Blanchett, kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznőt köszöntjük.
Igen. Aztán, nagyon jó tényleg, Sofia Coppola, amerikai filmrendező, a Mr. Zuckerberg vagy, ahogy mondani kell, Zuckerberg.
Zuckerberg.
Igen. Amerikai feltaláló a Facebook közösségi oldalon.
Találó, meg, tök jó. Hát azért ő is jól feltalálta
igen,
a Facebookot. Igen,
feltalálta magát. A Facebookot igen. Meg elvette.
Ja, hát igen, mégis az eredet történet.
Miért nem amerikai megtaláló?
Ja.
Amerikai találó.
Igen.
Mit találtam? Facebook, de jó lesz. És itt van Martin Garrix, aki egy holland DJ producer, ő is ünnepel ezen a napon. Csak úgy, mint a kedves hallgatónk, akinek nem ezt a számot küldjük, hanem majd a következőt, reméljük lesz rá idő, mert most egy ilyen vidám keddi nótával kell indítani. Új lemezek vannak, egy sor új lemez, úgyhogy nagyon jókat lehet hallgatni. Például a Blues Pillsnek 2024-ben, tehát most pár hónapja talán másfél, lehet, hogy másfél jelent meg az új lemeze, a Don't You Love It címmel. Megint koncerteznek, Londonban is van egy sor, úgyhogy érdemes figyelni a koncertjeiket, mert nagyon klassz.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Nos, szemezgetünk. Azt mondja, hogy az Iváncsai lehet az első dominó a hazai akkumulátorgyártás szenvedése, jól látszik, de igen, portfolio.hu lehet olvasni. Az Iváncsai akkumulátorgyárat működtető SK-on ugye több száz dolgozót, most azt hiszem 690 volt a legutóbbi szám, de ugye hétfőn is folytatódott, hogyha azóta az már lehet, hogy fölment 1000-re.
Küldtek el?
Igen, főként kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkásokat. És a
hát ennek van hatása rögtön a magyar gazdaságra, hát, mert ugye ezek az iváncsai munkásoknak egy jelentős része például ott lakik Velencén és a Velencei tó környékén a különböző ilyen volt szálláshelyeken.
Igen. A dél-koreai anyavállalat legutóbbi negyedéves jelentése szerint számos nehézséggel küzdenek, mondta a cég, köztük az akkumulátorok iránt visszaeső kereslettel, valamint korábban a selejtráta visszafogása is nehézséget okozott a magyar üzemeikben. Eredetileg az idei év elején nyitották volna meg új magyar üzemüket, de ezt végül a második fél évre halasztották. A koreai anyavállalatot időközben bóvliba vágta az S&P Global Rating. Pont az akkumulátoripar gyengélkedése miatt, ami rossz előjel a magyar gazdaság számára, már csak azért is, ugye, csőstül engedtük be ide az akkumulátorgyártókat, hogy itt alapítsanak cégeket, erre alapoztunk, hogy majd ez lesz itt a nagy fellendülés mozgatórugója, és hát ezzel most baj van.
Hát az a baj, hogy
látszik a terv.
Jó, nyilván nem lehet most mondjuk, jó, lehet, hogyha a tendencia mutatkozik, és több problémát látunk, akkor ezt így ki lehet jelenteni. Most nem tudom, hogy ennyiből ezt így lehet-e prognosztizálni. Az biztos, hogy annyi nem elég, hogy fogjuk és beengedjük őket, és akkor így azt mondjuk, hogy na, akkor ez megvan. Oldva kérem szépen, Magyarország sinem van. Tehát ez
hát azért nem nyilván... elég, mert ez lesz. Tehát, hogyha az iparág bajba kerül, akkor ahogy bejöttek, igen, úgy kimennek. És adtuk a nagy a támogatásokat, ugye a beruházásokra, meg nem tudom, én ösztönzőket, aztán szétállják a karjukat, hogy hát sajnos a piaci körülmények ilyenek, és ugye még a kormány oldalról is azt mondják, hogy ez a kapitalizmus, ahogy az tegnap elhangzott a parlamentben. Portfolio.hu-n lehet erről olvasni. Nálad?
Hát, csomó minden van. Néztem, hogy a legfrissebb hírek szerint elég komoly helyzet van Brazíliában. Áradások és komoly klíma helyzet van, úgyhogy ezt próbáltam megkeresni, hogy a magyarok megírták-e, de ezt nem találtam. Az egyházak finanszírozásában is megvan a kormányzati kétharmad, írja a g7.hu. Nincs könnyű dolga, hogyha valaki személyi jövedelemadója 1%-ának felállása előtt az egyházak gazdálkodásáról szeretne tájékozódni, hogy hát hova is. Hiába keresni például a katolikus vagy a református egyház honlapján, hogy miből gazdálkodnak és mire költenek ezek a szervezetek, semmit nem fog találni.
Nagyon jó, pedig ha pénzt akarok adni valakinek, általában szeretem tudni, hogy mit csinál.
Hát meg úgy egyébként nem csak, hogy így, mert hogy te szereted tudni, hanem van egy olyan dolog, hogy transzparens gazdálkodás, amit így, ha valaki nem műveli ezt, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Na mindegy, a g7.hu-n megpróbálnak válaszolni ezekre a kérdésekre.
Azt mondja, hogy nézem az Economics-ot, itt még egy hétfő délutáni anyagot találok, ezzel a trükkel turbozná fel a kormány az élelmiszeripart, a versenyképességi stratégia szerint kulcsfontosságú lesz az ágazatban a robotika és az automatizálás. Köszi szépen, megtaláltuk a lyukat a csőben.
Szerbia továbbra sem hajlandó szankciókat bevezetni Oroszország ellen, írja a portfolio.hu, ez csak egy ilyen hírként dobtam ide, de valójában olyan igazi nagy dolgot, ami nagyon erős politikai vonzattal ne rendelkezne, nem találtam. Most még egyszer elmondani, hogy ki hány száz darab Facebook hirdetésben tol politikai kampányt, azt nincs értelme, mert ezt már lerágtuk ezt a csontot. De minden esetre tudjuk mindannyian, hogy elég sok adófizetői pénz megy el erre. Na akkor szerintem még a tőzsde előtt kívánjunk.
Egy jó.
Kívánjunk boldog születésnapot Black Belt Jonesnak, remélem, hogy ez tetszeni fog neki ízlésének megfelelően, az egyik legjobb lemezről van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na kérem, a Budapest értéktőzsde mutatója a BUX 4,1%-kal került lejjebb 68.917 pontra. Azt hiszem, a nemzetköziben is valami ilyesmi dolgok történtek, befeszültek egy kicsit a befektetők.
Vihar most előtti csend.
Igen, két napig inflációs adat jön az USA-ból, ugye ma a termelői árindex, holnap pedig a fogyasztói, úgyhogy erre nagyon várnak, mert Jerome Powell nem meglepő módon múltkor azt állta mondani, hogy adatvezérelt lesz a kamat politika, tehát hogyha esik az infláció, akkor majd tudnak esetleg csökkenteni, úgyhogy most erre vár mindenki, hogy vajon ez megtörténik-e. A vezető részvények közül egyedüliként a Magyar Telekom tudott emelkedni 3,4%-kal 939 forintra.
Itt mi van, még mindig az a részvény visszavásárlási program hajtja az árfolyamat?
Hát vagy? Az, meg, meg az osztalékpolitika, ja, meg, ja, meg ilyenek, ez így, ugye ahogy esnek a hozamok az állampapírpiacon, úgy emelkedik a Magyar Telekom árfolyama is. Ugye az összefüggés az hasonló, mert a hozamesés az állampapírpiacon az állampapírok árfolyamának emelkedésével jár, ugyanígy egy osztalék fizető papírnál is, ami alkalmazkodik a piaci hozamokhoz. Ez a jelenség megfigyelhető. Szerintem csak ezért emelkedik.
Na, jól hangzik.
Az OTP esett 9,1%-kal 18.150 forintra, a MOL pedig 4,1%-kal 3.060 4 forintra. A Richter Gedeon azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nem csinált semmit, legalábbis a zárásra. Ugyanott fejezte be a napot 9650-en, mint előző nap. A forint egy árnyalatnyit erősödött emlékeim szerint, de mindjárt megnézem pontosan.
Igen, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a forinttal.
Hát igen, ugye azt nagyon tudja mozgatni egy ilyen inflációs adat, azért az inflációs adat mozgatja a dollárt, meg ugye a kamatvárakozásokat, az meg hatással van a forintra, úgyhogy nem biztos, hogy ez a nyugalom fennmarad itt az elkövetkezendő időszakban is.
Na hát én meg sírok, komolyan mondom. Tehát hogy az, hogy így, egy ilyen vihar előtti csend az Egyesült Államokban, de mi történik, amikor unatkoznak? Őrületet indított el már megint a GameStop, ugye ez a mém részvény.
Hát ez nem unalomból, megjelent a bömbölő, ja, bömbölő kis cica.
Megjelent
a Roaring Kitty. Igen. És ugye, aki posztjaival mozgat.
Megduplázta a részvény. Igen. És mennyi maradt belőle? 74%-a maradt a duplából. Kérlek szépen. Hát ez... Figyelj, őrület a köbön, 1 milliárd dollárt buktak a sortosok rajta.
Igen.
Úgyhogy ugye, mint ahogy tudjuk, a pénz az valahonnan megy valahova. Nézd. Tehát az nem úgy van, hogy a tőzsdén játszunk, és akkor előteremtődik valami, amit mi megnyerünk, hanem az a mások zsebéből teremtődik elő.
A részvényvásárlás tartás még egy viszonylag jó dolog, ott sokáig tud nyerni mindenki akár, de ezek a ugye határidős mókák, meg ezek zéró összegűek, tehát igen, valaki
volumenben verte a Teslát, a Niót, a Rivient, az Apple-t, a Fordot, mert hogy gyakorlatilag brutális forgalom volt. Azt mondja, hogy 176 millió dollár.
És ez magával ragadta az AMC-t is, ahogy láttam. Ja. Ugye a másik mém papírost, amit hát szóval kész.
Figyelj, őrület. Persze lehet azt mondani, hogy óriásit kerestek vele. Minden esetre, ha kivonjuk a GameStop hatást a tőzsdéről, akkor azt lehet mondani, hogy egészen jó szerepelt a NIO, mert hogy 75 milliós forgalomban 6,7% pluszt hozott össze, a Tesla 2%-ot. Azt mondja, hogy a Rivian 9%-ot. Tehát itt volt itt egy kis mozgás a elektromos autó piacon, de az Apple is jó volt, több mint 1,5%-kal, a Ford majdnem 3%-kal ott ment, úgyhogy az Intel 2% fölött, úgyhogy céges szinten azért ez a óriási vihar előtti csend, az nem látszott, viszont hogyha a nagy indexeket megnézzük, az S&P éppen hogy mínuszban zárt, a Dow Jones 0,2%-os mínuszban, hát a Nasdaq-et ugye sok minden lökte fölfele, ott 0,3%-os plusz jött össze, és a Midcap Index is éppen hogy pluszban volt, de hát ugye látszik a hangulatból, hogy a volatilitás index az 8,5% körüli pluszban zárt, úgyhogy erőteljes az ingadozás a piacon. Az európaiaknál a DAX, a Kakaron, a Euronext 100-as mind egy enyhe mínuszban zárt, csak úgy, mint a FTSE 100-as, úgyhogy hát így, a Nikkei egyébként most viszonylag jól tartja magát az ázsiai kereskedésben, egyedüliként pluszban, a többiek mind pirosban vannak, úgyhogy így indul a mai kereskedés.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Húha. És itt van, megjött
Schmidt-Tandi, sötétben szemcsi nélkül. Hogy lesz, milyen hírek lesznek ebből?
Van szemcsi, csak
Jó van.
Egyébként jó mondod, mert hogyha lenne fény,
hát tudom,
akkor nem biztos, hogy kellene szemüveg.
Igen, hát mink rövid látók.
Szeretnél fényt?
Nem tudom.
A sötétség?
Jó ez a kis félhomály.
Jó, hát
igen.
Azt írta a kedves hallgatónk is, hogy lehúzott redőnynél olyan jót aludt, hogy ugye? Az M3-as üres, írja a bankdíler. Köszönjük szépen.
Ma reggel nem volt nagy forgalom.
Hát
legalábbis nekem.
Én hol is tapasztaltam, hogy egy kicsit át a Budaörsi, de nem, olyan az sem volt nagy, csak úgy kicsit összejöttünk, de nem, tényleg jó volt.
Hát a Gellért téren, a Rudasnál egy autó se volt előttem. Tényleg? Úgy jöttem át. Uh-huh. Margit híd? Erzsébet hídra is úgy kanyarodtam rá, hogy pikpak. Tehát nem...
Csodálatos. Hírek is pikpak. Lemennek, utána pedig pikpak visszajövünk.
Pif, puf, aztán jövünk.
Az elhangz a mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Szép jó reggelt!
7 óra 9 perc van. Május 14-e kedd. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók is jelentkeznek, úgyhogy írjatok nekünk. Azt mondja, hogy akkor tényleg figyelitek a Messengert? Kérdezi a kedves hallgató trükkösen. Igen.
Nyilván a Messengerre írt üzenetében, vagy figyelj. Kérdésében.
Ugye? Igen, így van. A Messengerre írta. Így
ravasz.
Van. Úgyhogy most már kérdezhetsz többet.
A Viberen viszont azt kaptuk Sanyitól, mármint kérdésként, az elektromos roller kötelező felelősség biztosításáról tudtok valami közelebb itt, hogy hogy lesz, vagy esetleg volt már szó róla.
Fú, volt szó róla régen.
Igen, de csak valami tervezett, ugye? Igen. És az valahogy így csendesedett, hogy hozzánk nem jutott el, majd meg fogjuk nézni, hogy mi a helyzet azzal.
Nem tudjuk.
Bringás reggeli van, igen, azt mondja, mi is mondjuk a Budapest rohatunkra, lehet rá is fordulhatunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát, hogy Schmidt-Andi is elmondta a hírekben, Budapesti Közlekedési Központ az idén is csatlakozik a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez, és reggelivel várják a bringásokat. Ma az Erzsébet téri Molbubi gyűjtőállomás mellett, aki munkába vagy iskolába igyekszik, és 7 és 9 óra között az Erzsébet tér északi része, tehát ez a József Attila utca és a Bajcsizsinszki út sarkán található Molbubi gyűjtőállomás mellett
ez a BKK-nak, mert ugye a kerékpáros klub több helyen várja
igen.
reggelizőket, tehát nem kell oda tekerni. Azt mondja, hogy van a Szent Gellért téren, hogyha jól látom, 6.45-től indult, a készlet erejéig van, úgyhogy tessék figyelni. Úgyhogy ez most egyelőre itt van. Ők a Szent Gellért téren várják a Magyar Kerékpáros Klub, úgyhogy arra is lehet biciklizni, és akkor a BKK pedig bent ott a Molbubi állomásnál az Erzsébet téren.
Igen, ahogy nézem, itt egy korábbi ilyen eseménynél a fotó, vagy eseményről a fotókat, kis asztalkák rajta, ilyen sütik, pogik, kruászonok be lehet falni, nem tudom, hogy csak egyet, aztán a kezére csapnak
szokott
a bringásnak, hogy hogy van, jó lakásig lehet
szokott
enni.
Lenni ilyen kakaó is, meg a de múltkor meg? Volt, a múltkor kakaós csiga volt, meg egy alma, tehát mindig más a felhozatal, aha, meg valami tej is volt, ilyen, mint én emlékszem valamilyen iskolatejszerűre, úgyhogy, de minden esetre tök jó program, meg érdekes így kezdeni egy munkanapot.
Azt nem tudom miért volt, de az iskolatej az a doboz, az a poharas,
az, a
doboz,
poharas,
az
igen.
Olyan finom volt, én nem tudom, hogy az miért volt más ízű, mint bármelyik más egyéb. Na mindegy.
Úgyhogy,
szóval,
de küldhetek erről óráig fotót, hogyha tudtok és arra jártok, mert szívesen vesszük, úgyhogy köszönjük szépen az infókat.
Aztán, ez már nem olyan jó hír, hogy büdös, habzó, fekete szennyvíz ömlött a védett tápióba. Május 7-én a Tápió Szent Mártoniak lettek erre figyelmesek, hogy a Nagykátai Szennyvíztisztító Telep Egyesület tápióba torkoló kibocsátási pontján ez a trutymó ott habzik. Az esettel kapcsolatban a Dunai-Poi Nemzeti Park Igazgatóság az Index megkeresésére között, hogy a térség szennyvíztisztító telepein az utóbbi időben több hasonló eset történt, ami egyértelműen negatív hatást gyakorol a sokszor védett, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó befogadó vízfolyások élővilágára. Hát ez sajnos egyre többször jelenik meg, és sokszor arról van szó, hogy ugye a felújítások, a karbantartási munkák elmaradozgatnak, kilukadnak csövek, átszivárognak, és akkor ilyen problémák.
Én azt nem értem, hogy előfordul ilyen, értem, hogy hogy történhet ilyen, mert elavult valami az infrastruktúrában, vagy régiek, a csövek, minden, csak az, folyamatosan ez történik. És ugye többször is felhívtuk a figyelmet szuperzöld rovatunkban is, elmondta a WWF, elmondta a Greenpeace, elmondta az összes szervezet, hogy tehát valami nem jó a rendszerben, hogyha állandóan megtörténhet. Nincsen elég felelősségre vonás, nincsen megfelelő szigor ebben az ügyben, mert ha lenne, akkor egy idő múlva ennek abba kellett volna, hogy maradnia hát az ilyen eseteknek.
Hát igen, de hogyha a forrás hiányosak ezek a közműcégek, már pedig ugye korábban volt arról szó, hogy a rezsicsökkentés azért oda tett azoknak a pénzügyi alapoknak, ami náluk volt erre a célra tartalékolva, és nem tudják elvégezni ezeket a munkákat, akkor ilyen problémák állhatnak
csak, hogy
elő.
Ismert,
hogy itt is az van,
ez azt
nem tudom.
Ez is ismert helyzet. Tehát, hogy,
igen.
Hogy forrás hiányos valami, azt ismert helyzet. Tehát akkor erre kellene milliárdokat költeni, hogy ezeket megoldjuk, mert miután belemegy a Natura 2000-es Dunai-Ipoly Nemzeti Park területére, ott olyan károkat okoz, ami visszafordíthatatlan, és nem lehet megcsinálni milliárdokkal sem. Na mindegy.
Azt írja egyébként a cég, hogy a megtett műszaki intézkedések eredményeképpen a telepen belül tudták tartani a mérgezést, azonban a rendszer túlterheltsége miatt az elpusztult lebontó baktériumokat tartalmazó szennyvíz került ki a befogadó folyóba.
Na, jó. Akkor ez majd kiderül, igen, hogy mit okoz. Próbálják újraéleszteni a postást, de legalábbis megmenteni a zuglói sportpályát. Úgy tűnik, hogy új szereplő lép a színre. Az önkormányzatot is érdekli az árván maradt zuglói sporttelep. Ugye ez a Postás Eser Rónai utcai sporttelep, aminek a sorsáról már egy ideje cikkeznek, miután az egyesület korábban az illetékes hatóságok felé jelezte, anyagilag tavaly őszre végképp ellehetetlenült, és benyújtotta a klub felszámolási kérelmét, jelezte az állami tulajdonú sporttelep joggyakorlója a Nemzeti Sportügynökség vagyonkezelő osztálya felé, hogy már nem áll szándékában használni a létesítményt, és hát igen, most folytatódik ennek az egész sporttelep ügye. Úgy tűnik, hogy a klinikai halál után lehet élet, legalábbis így írja az Index. Magának a történetében a Postás Essennek főszerepet játszott Rostás Gábor, aki a klub elnökei közül a leghosszabb ideig volt hivatalában, azt mondta a lap megkeresésére, hogy az egyesületet vissza lehet és kell hozni. Ő fogalmazott így a klinikai halál állapotából. Úgyhogy most egy ilyen baromi hosszú interjú és beszámoló van arról, hogy milyen lehetőségek vannak, szerintem ezzel a cikkel is felhívják a figyelmet és keresik a lehetőségeket, hogy egyáltalán történjen valami a postással.
Na menjünk tovább, nézzük meg ezt a influencer listát, ami mindig feszengek, mert általában soha nem ismerek rajta senkit.
Megnézzük azt is, így van.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jön az influencer lista hamarosan, azt fogjuk megnézni, hogy a legértékesebb magyar influencerek a hirdetők számára kik. A Forbes magazin gyűjtött listát erről, úgyhogy Vaszkó Ivánnal beszélünk majd. Előtte azonban megjelent a Kings of Leon új lemeze, elég régóta vártuk már, különböző szinglök megjelentek a lemezről. Maga ugye a zenekar annak idején Nashville, Tennessee-ből indult 1999-ben, akkor ilyen garázs rockot játszottak, meg ilyen déli rockot némi blues-zal vegyítve, kicsit változott a stílusuk így az idők során. Minden esetre a Followville testvérekről van szó, mert a Caleb, Nathan és Jared Followville hárman tesók, és utána hozzájuk csatlakozott a szintén Followville nevű Matthew, aki az unokatesó, úgyhogy egy ilyen testvérbrigád. Elég jó lett egyébként az új lemez, tehát van rajta sok pörgősebb zene, de azért vannak belassulós számok is.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Nos, a Forbes összeállításában megjelent a legértékesebb magyar influencerek listája, erre fogunk beszélgetni, illetve az influencerkedésről is, hogy az milyen szintre emelkedett, mennyire profik, akik ezt csinálják, mekkora pénzt lehet zsebre tenni. Vaszkó Ivánnal tesszük ezt a Forbes-nak az én legértékesebb influencereket összesítő listájának szerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, hello!
Mielőtt a listára térünk, ami nálam az lesz a leggyengébb pont, mert általában nem ismerem sajnos az élbolyt, a hátsó sort meg főleg nem. Nézzük meg, hogy ezt hogyan használják a cégek, és milyen értéket tudnak teremteni, mennyi pénzt tudnak magyarul keresni manapság Magyarországon az influencerek?
Tudásunk szerint, aki a Forbes listán szerepel, azok képes tartalmakért, statikus tartalmakért akár 800 ezer forintot is elkérhetnek, videós tartalomért, felhasználástól függően akár 1,5 millió forintot is, és hát ne felejtjük a márka nagyköveti szerződéseket sem, amikor egy influencert hosszabb távra használnak, többféle platformra, többféle formátumra, akár oldalspakátokra, és ezek 80 jegyű összegig rúghatnak. Erről azért jegyezzük meg, hogy erre tényleg az élboly képes arra, hogy az arcukat kifejezetten ilyen komplex összetett kampányokban tudják használni. Jellemzően ők azok az arcok, akiket a lista tetején vagy az első 20-ban találunk meg, de azt pedig ne felejtsük el, hogy az influencer piac nem áll meg a 20. helytől lefele sem Magyarországon.
8 számjegyű? Hát sokat változott a világ, lefagytunk. Én azt kell, hogy mondjam.
Igen.
Na mindegy. Oké.
Okay. Mihez képest?
Hát ahhoz képest, amikor még én voltam egy ilyen plakáton, na mindegy.
Ja. De az egyszer
amikor
volt
az. Amikor még te voltál influencer. Igen, igen. Pár rádióval arrébb is arról győzködtek engem, vagy azt próbáltak megérteni, hogy ők influencernek számítanak-e a módszertanunk szerint. Itt is kíváncsi vagyok, hogy...
Hogy kell ilyen, és hogy kell ilyen 8 számjegyűt szerezni? Mi kell hozzá?
Akkor ha már rátértünk egy kicsit a módszert arról, hogy nyilván az influencer mint olyan tágan értelmezhető, de az, hogy egy ilyen listát összeállítsátok, valahogy paraméterezni kellett őket.
Így van, így van. Hogy ez a Forbes nem mi úgy dolgozunk listákkal, legyen az objektív, legyen a szubjektív, hogy azért a módszertani alapvetés az mindenhol fontos. Influencer listánál úgy dolgoztunk, hogy már tavaly is, meg idén is, ugye van egy másik listánk, a legértékesebb magyar celebek, ahol No Man Is Too Man a celebeket listázzuk, és a hozzáigazított módszertannal ott tényleg a celebeket veszük figyelembe, tehát hogy külön veszük azokat a hírességeket, akik valamilyen korábbi teljesítményből, ismertségből vagy hírnévből építkeztek, hiszen ugye ők is végezhetnek influencer tevékenységet, vagy gyártatnak digitálisan tartalmat. Mi ezen az influencer listán kifejezetten a digitális tartalomgyártókat vettük figyelembe, akik erre építettek vállalkozást, és így módon rendelkeznek valamilyen meghatározó befolyással egy elkötelezett követő tábornak, ebből szereznek bevételt a platformból, ebből szereznek bevételt a márkáktól, és hát nem utolsó sorban akár saját terméket is tudnak rá felhúzni.
Uh-huh. Ugye mielőtt valaki mit húzza a száját, hogy ilyen, miért nem megy el dolgozni, gondolom sokabban megfordul a fejébe, ugye, mert ugye, azért azt tudni kell, hogy ezek, tehát akiket most mondunk, hogy mekkora pénzeket tesznek zsebre, az nagyon profik, és gyakorlatilag egy csapattal dolgoznak együtt,
meg ügynökségnek. Általában, igen, tehát
igen,
az
de,
nem
de a beletett munka is, tehát ez nem egy egyszemélyes telefonos rögzített valami.
És persze, szerencsére, azt is érdemes megemlíteni, szerencsére ez már nem ez az elterjedtebb elnézet. Nyilván vannak, akik még nem értik a piac működését, igen. De hát azért itt tényleg már nem hogy a jövő, hanem a jelen vállalkozóiról beszélünk, akik képesek üzleti értéket felmutatni egy márkáknak, és akik a közösségükből valós, valid vállalkozást tudtak felépíteni. Mi ezzel a listával ennek a piacnak szeretnénk a top 20 szereplőjét feltérképezni, megnézni azt, hogy a követő bázisuk, ami nem csak egy szimpla követő számot vagy elérést jelent, ez mennyire kiegyensúlyozott, megnézni a kedveltséget. A Szentivan közösségi média figyelő platformmal tettük ezt meg, hogy a pozitív-negatív kommentek aránya hogy alakul az adott influencer tartalmai alatt, megnézni az aktivitást, az interakciókat, tehát a posztok alatt, és hát visszajelzést kapni a piactól is, amihez idén megháromszoroztuk a szakmai zsűrinek a létszámát, ahol médiapiaci, reklámügynökségi, valamint vállalati szereplőknek kértük ki a szubjektív véleményét, illetve piaci tudását arról, hogy ezeknek az influencereknek hogy ítélik meg a pénztermelő képességét, milyennek látják az ismertségüket és a láthatóságokat a piacon, valamint mit gondolnak a tartalmi igényességükről és profizmusokról is.
Uh-huh. Ez gyöntatóan azért az, hogy hány konverzió, hány vásárlás, mennyi költés lesz egy ilyen posztból, az így a fizetett összegek alapján úgy tűnik, hogy elég előkelő helyen van a többi lehetséges ilyen online marketing eszköz sorában.
Azt érdemes elmondani a magyarországi influencer marketingről, hogy nem véletlenül született idén először valid mérési adat arról, hogy 23-ban mennyit költöttek a cégek influencer marketingre, és itt fontos, hogy kifejezetten a gazdasági versenyhivatal által iránymutatása által szabályosnak vélt tartalmakról beszélünk, ez már több mint 6 milliárd forintra rúg. Nem azt mondom, hogy nincs tér a fejlődésre, de az kétségtelen, hogy már a magyar reklámtortán belül is, és a digitális lábon belül is a közösségi média az egyik legdinamikusabban növő területe a digitális marketing eszközöknek, de legalábbis globális szinten biztosan itt éves szinten egy 10-20%-os bővülésről beszélünk folyamatosan, és hát maguk a cégek is egyre jobban meggondolják, hogy ezeket a költéseket hogyan osztják be. Akár arról is lehet szó, hogy egyetlen nagy giga influencer helyett, aki akár a globális piacon több milliós követőtáborral bír, bevállalnak inkább 50 kisebb mikroinfluencer, jellemzően ilyen 100 000 körüli követőtáborral, hogy ezzel még jobban tudják megcélozni a maguk célcsoportját, de azt ne felejtsük el, hogy tényleg csak a topligások képesek arra, hogy kifejezetten komplex marketing feladatokat végezzenek el velük a márkák.
Uh-huh. Na hát akkor most jól megágyaztunk neki, egy pár példát hallhatunk.
Hát a top 3-at esetleg, igen, idő hiányában, meg én még kíváncsi lennék szerint valami nagyon extrémre, amit mi így kicsit paperesedve mondjuk eltátanánk a szánkat, hogy ilyen tartalommal pénzt lehet keresni.
Hát ne úgy fogalmazzunk, hogy a top 3-at, hiszen szerintem ugye a 20-as listán feltenni önmagában hatalmas értéket közvetít.
Biztos.
Mint hogy egyébként a 20. helyzet alatt is. Extrém példának rögtön az elsőt mondanám, hiszen azért ez a méréseinkből is látszik, tavaly is ez látszott, idén is ez látszik, hogy a Debreceni The VR az jelen állás szerint a mi általunk felvázott módszert azt szerint felhetetlen a magyar piacon. 10 éve dolgoznak Debrecenből, gyerekszobában ordibálós horrorjátékoktól fészkebelőt megijedős gaming videókkal kezdték, ezt képest most már hatalmas stúdióban dolgoznak, konkrétan minden egyes szusztanásukat és megrezdülésüket kamerára veszik, konkrétan olyan stabil és olyan pontosan meghatározott műsorrendet dolgoznak, mint akár ti ott, legalábbis remélem.
Remélem, hogy nekünk van egy rendes, precíz műsortervünk.
Mégis pontosan hívtatok, hogy ezt megígérték.
Jó van akkor.
Tehát végülis ezt merem feltételezni. De önmagában elmondható az élbolyról az, hogy most már egyre nagyobb érték a közösség, nem csak a közönség. Mi ugye azért dolgozunk a Forbes-nál akár 2-3 hónapot is egy ilyen listán, hogy végül ki tudjunk jelenteni valamit, tudjunk mondani egy tömör állítást, amire nem biztos, hogy akár az olvasóknak, akár a márkáknak önmagában van ideje, hogy ezt is feltérképezzék. Mi most ezt a úgynevezett statementet vázoltuk fel a lista kapcsán, hogy most már tényleg számít a közösség Magyarországon, ebben tényleg találnak üzleti értéket a márkák.
A VR, tehát ugye Fábián István és Komzsik János, ők alapították ezt a csatornát.
Pontosan. 50%-os a bővülés, hiszen most már hárman vannak, sőt volt egy időpont, amikor 4-en voltak, és eszméletlen médiabirodalom épül az ő berkékben, de egyébként ez több más szereplőről is elmondható. A második helyzet Viszperton, ő egy klasszikusabb influencer, ő az inkább az ilyen one-man show jellegű, megosztó tartalomgyártónak számít a magyar piacon, de még mindig megkerülhetetlen azt kifejezetten a rövid videós TikTokon, tulajdonképpen iskolát teremtett a videóival. Nesztály a harmadik helyen, aki két helyet ugrott 2023-hoz képest, ő pedig szintén egyébként, mint ahogy a The VR, ő is a Twitch nevű streaming streamer platformon húzott fel egy nagyon értékes közösséget, saját márkával bír, a Pingvineknek becézett követőire is tud márkát felhúzni, többféle csatornával rendelkezik, van, amivel a gémereket célozza meg, van, amivel a futballrajongókat célozza meg, örülök. És hát ezzel párhuzamosan egyébként maguk a márkáknak a nevei is egészen szertágazóak így tekintetben.
Igen, és még a Pamkutya is itt van, ők is már évek óta komoly szereplőnek számítanak.
Igen, a Pamkutyáik pedig az egyik legizgalmasabb transformációt mutatták meg a magyar influencer piacon, hiszen ugye alámondás az kutyás videókkal kezdték, Sea Jackie-ben, téli sapkában, napszövegben, azóta pedig már levezették ezt a gúnyájukat, és lényegében utazós tudományos videókkal a YouTube csatornájukat, csak nem
egy infotainmentbe mentek át.
Ja, én még a Despacitónál tartok, mert őket speciál ismerem, de csak onnan.
Igen, a sláger paródiát is feledjük, valószínűleg nagyon sokan ott ismerték, mert őket pedig még azért volt ahhoz is képes előzményük az alámondásos kutyás videókkal.
Egész komoly, tudományos, tényleg ilyen infotainment cuccaik vannak ahhoz képest. Tehát így tök érdekes tényleg ez a transformáció.
Jó, a többit szerintem a hallgatókra bízzuk, hogy mazsolázzanak, keresgéljék a listát. A force.hu-n is meg lehet találni. Komoly meló volt, úgyhogy gratulálunk hozzá, és köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot neked.
Köszi szépen.
Köszönjük a lehetőséget. Sziasztok.
Vaszkó Ivánnal, a Forbes magazin legértékesebb influencereket összesítő listájának szerkesztőjével beszélgettünk.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0, május 14-e kedd reggel van, 3:08 lesz, 4 perc múlva.
Igen, és korábban beszéltünk, mert ezt mondták a kedves hallgatók, hogy szeretnék hallani, miről beszéltünk. Például a Forbes influencer listáról, a legértékesebb influencereket összesítő listáról. Ezen kívül volt szó természetesen arról, hogy mi történt a tőzsdéken. A GameStop volt az egyik témánk, ugye megduplázta, volt egy ponton, megduplázta az árfolyamát. Tegnap, tehát megint a mém részvény őrület beindult. Elképesztő. Mert megjelent az a macska. Milyen macska ez? A borzongó macska?
A Rolling Kitty.
Rolling Kitty. Úgyhogy őrület, mém részvény őrület. Ezekről beszéltünk többek között. Na de nézzük, hogy mi van ebben a jó kis egészségrovatban. pénzt alokálnak az országos vastagbélszűrésre, rendkívül fontos természetesen. Lényegében most már lehet azt mondani, hogy én nem is tudom, hogy meg tudom-e számolni, hogy hány népbetegség van Magyarországon.
De én meg azt nem tudom megszámolni, hogy ezt már hányadjára indítják be ezt az országos szűrést. Ezt azért tudom, hogy ez nem az első, mert ugye az 50-es kor fölötti kvázi vagy rizikó csoportnak lett ez kitalálva, és amikor átmentem az 50-en, akkor örültem, hogy majd akkor én ott egy ilyen szűrésben részt veszek, és ilyen nagy csend, és elhalt az egész. Úgyhogy minimum egyszer ez már megindult. Hát most,
most megjelent a magyar közlöny 51. száma, és abban egy kormányhatározat országossá teszi ezt a célzott szervezett vastagbélszűrést, akkor ezek szerint ugye városokban volt, vagy régiókban elérhető eddig. Minden esetre most vezetik be országosan, és gondoskodni kell arról a pénzügyminiszternek, hogy az idei költségvetésben azonnali hatállyal erre a célra biztosítson elég sok pénzt, 1 milliárd 416 millió 600 ezer forintot egész pontosan a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ számára. Úgyhogy lehet majd szerintem várni a kiértesítőket. Jó lenne, hogyha ezek a kiértesítőknek az öme az nem postán érkezne, hanem
van itt egy informatikai fejlesztési költségrész is, 130 milliót biztosítanak arra, hogy az egészségablak használói megkapják ezen a csatornán ezeket az értesítőket erre a szűrésre.
Hát ez mondjuk érdekes összeg erre, tehát hogyha létezik az egészségablak, és megvannak a felhasználók, akkor egy push üzenetbe vezetés, az nem tudom miért ennyi, de biztos van ennek is valami magyarázata. Minden esetre, ugye ezt az ügyfélkapunk keresztül is meg lehetne meg. Tehát az összes olyan csatornán, ami ugye a modern tájékoztatásnak az eszközei, én azért mondtam, hogy azon kellene elsősorban, és nem levelezésben, mert hogy az megint elviszi a pénzt.
Azt írja a hallgató, miért kell várni erre a szűrésre, menj el. Hát igen.
Igen. Miért mentél oda? Miért ment oda?
Az is igaz.
Haja is milyen.
Igen, én vagyok.
Na,
hülye.
Tessék.
El lehet menni, persze, a privátba viszonylag gyorsan be lehet jutni, és ki lehet fizetni.
Nem kell várni, nem azt mondta Balázs, hogy várt, annak örült, hogy részt vehet egy ilyen programban, amit meghirdettek. Na, szóval van közben egy másik érdekes riport is, a Telexen lehet olvasni, hogy a Szentendrei Skanzen az első olyan magyar múzeum, amely kifejezetten demenciával élő időskorúak számára fejlesztett ki speciális foglalkozást, mert hogy volt egy Bécsben egy Szociálmári nevű kelet-közép-európai szociális innovációkat értékelő díjátadó, és ott most május elején harmadik helyezettet értek el ezzel. A program kialakításakor angol, norvég, dán és svéd múzeumi mintákat vettek alapul, és bár idősekkel korábban is foglalkoztak a Skanzenben, demenciával élőkkel nem, és orvosi egyetemek is részt vettek a program kifejlesztésében, aztán a hatását monitorozták. Nagyon érdekes, tessék elolvasni, ráadásul sok mindenkit érint, és hozzáteszem, bár már unjuk, a Covid az brutálisan megdobta ezt, tehát nagyon erőteljesen hatott arra, hogy gyorsabban és erősebben alakuljon ki demencia egyedül élő időskorúaknál, úgyhogy nagyon fontos, amit a Skanzen csinál, ráadásul gratulálunk ehhez a harmadik helyezethez, amit elértek vele.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Na, régen volt már punk rock dal, úgyhogy most lesz. Utána pedig Szabó Beatrixot tárcsázzuk, az Alteon Nyerté fenntarthatósági és LBK igazgatóját. A körforgásos gazdaság kapcsán azt kérdezzük meg, hogy mit jelent az ESG jelentés egy eleve ilyen gazdasággal foglalkozó társaságnak. De ez csak a Bad Religion után.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy többek között, hogy az Alteónak mit jelent az ESG jelentés. Szabó Beatrix, az Alteó NRT fenntarthatósági és EBK igazgatója a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Na, hát kicsit mutassuk be az Alteót, mert az, hogy mi rácsodálkoztunk, hogy egy alapvetően körforgásos gazdasággal foglalkozó társaságnak mi lehet az ESG jelentésében, vagy miért kell ezt csinálnia. Hallgatóknak nem biztos, hogy egyértelmű, hogy ki az Alteó, úgyhogy akkor mondjuk el, hogy milyen tevékenységei vannak a cégnek, és utána térjünk rá arra, hogy tényleg egy ilyen cégnek mit jelent egy ilyen jelentés összeállítása.
Hát az Alteó alapvetően egy energetikai vállalat, de tavalyi évben kiegészült a portfólió a hulladék gazdálkodással, hulladék hasznosítási üzletága és céget is vásárolt a vállalat. Ugye megújuló és nem megújuló erőműveket üzemeltetünk, most így nagyon-nagyon dióhéjban, úgyhogy ez az országban számos telephelyen. Ez a portfóliónk és az alapműködésünk, és hogy miért fontos ez a ESG, vagy miért jelentünk, ugye ez volt a igen. Következő kérdés.
Igen, mert egy más területen dolgozó társaságnál ott valahogy elfogadott dolog, ugye, hogy meg kell mutatnia, be kell számolnia arról, hogy mit tesz azért, hogy a környezet tudatossága megjelenik-e a vállalatirányításban, a társadalom felé, a környezet felé. Ez normális, de hát itt ez az alaptevékenység az Alteónál.
Igen, az alaptevékenység, de ezen felül ugye egy tőzsdei vállalat is vagyunk, aha. Tehát két lába van ennek a jelentésnek, az egyik a kötelezettségnek való megfelelés, a másik meg pont ez az alapműködés, ami említésre került, hiszen a fenntarthatóságról nem csak azt kell mondani, hogy fenntartható vállalat vagyunk, hanem azt gondoljuk a vállalatnál, hogy szükséges evidenciák mentén is és transzparensen ezt megmutatni, és ezért jelentünk ugye immár 8. éve az ESG-ről, vagy ugye kezdtük fenntarthatóságról, majd ebből lett integrált jelentés, és ugye most ebben az évben már az integrált jelentés mellett egy ilyen ESG summary is megjelent, mert annyira megnőtt a terjedelme ennek a jelentésnek, hogy legyen egy átlátható része.
Igen, azt láttam, és nem tűnt egy észre, vagy egy esti lefekvés előtti olvasmánynak 113 oldalon felkészülni erre a rövid kis beszélgetésre, úgyhogy kicsit más oldalról próbáltunk közelíteni. Viszont ez a 8. alkalom, ez izgalmassá teszi, mert itt lehet látni, gondolom, egy folyamatot arról, hogy a cégen belül is hogyan változtak ezek a dolgok, ez a filozófia, meg egyáltalán a világ milyen elvárásokat támaszt egy ilyen módon működő céggel szemben.
Ez így van. Ugye az első jelentés, és én azt mondanám, hogy az egy tanulás volt, talán még a második is. Aztán egyre jobban ez a szervezetbe is beépült a jelentési mechanizmus, mert ugye a jelentés azért az nyilván egy 113 oldalas dokumentum, de ezt megelőzi egy nagyon komoly felkészülés a vállalaton belül. Ugye rengeteg számot, adatot, információt kell összegyűjteni, struktúrálni. És ami változás volt, ugye rengeteg kötelezettség is érkezett erre a területre, mondom így, hogy fenntarthatóság és általánosságban, ha lehet erről általánosságban beszélni. A másik a kötelezettségeken túl, hogy ugye két évvel ezelőtt egy ESG minősítést az Alteó meg elvégzett, és az adott egy másik látásmódot a vállalatnak, és tényleg megpróbáltunk az S és a G mentén jelenteni, hiszen azt látjuk, hogy nagyon fontos így megmutatni egy vállalati működést is. A környezetvédelmi, a társadalmi és a vállalatirányítási indikátorok és eredmények mentén.
Uh-huh. Azt mit lehet elmondani, hogy most mi a, vagy melyikre, milyen új kihívások vannak ezen a területen?
Hát az új kihívások a szabályozás, az Európai Unió és a hazai ESG törvény is rejteget még kihívásokat és meglepetéseket, azt látjuk, és egy elég szoros ütemtervnek kell megfelelni. De mind amellett ugye a terjedelemre, amit említett is, ez a 113 oldalt, hogy tényleg emészthető legyen még nem csak a olvasók, hanem mindenki számára. A másik, ami fő fókusz így a vállalatnál, ebben az évben az ESG-n belül a biodiverzitás és a CSR tevékenységeink, ebben az évben szeretnénk egy biodiverzitási stratégiát kidolgozni, hogy a vállalatnak milyen szerepe van ezen a területen, mind kisebb, lokális és nagyobb projektek mentén, és a CSR pedig az gyakorlatilag egy szívügye lett a vállalatnak, mert rengeteg önkéntességet és támogatást szervezünk.
Uh-huh. Az ESG-ről beszélgetünk, de egy picit belekukkanthatunk egy-két ilyen CSR programba, vagy mondjuk a legnagyobbakba, vagy a legkedvesebbe?
Pont múlt héten, ha lehet aktuálisról, és ha nem a tavalyi évről beszélünk, pont múlt héten pénteken volt egy önkéntes nap két helyszínen. Az egyik a római parton, egy alapvetően faültetés és különböző egyéb ilyen környezetvédelmet támogató tevékenység, a másik pedig egy átmeneti gyerekotthonba, ahol szintén ezt a gyerekotthonnál próbáltuk segíteni az otthon lakóit, és támogatni abban, hogy még szebb környezetben tudják eltölteni a napjaikat, és ez dolgozói bevonással. Tehát közel egy 50 fő vett részt ezen a rendezvényen.
Nagyon klassz. Így kicsit visszatérve a működésre, az most mi az, ami az Alteónál a fő fókusz? Ha lehet egyáltalán ilyet megjelölni, nyilván minden területre a megfelelő erőforrást allokálják, de biztos van olyan, ami esetleg most esetleg jobban fókuszban van.
Hát amit említettem, ez a biodiverzitás, valamint a fenntarthatósági, ugye van egy meglévő fenntarthatósági stratégiánk, ami 2 évvel ezelőtt készült, és ennek a felülvizsgálatát szeretnénk vállalati szinten, van egy zöld bizottságunk azzal együtt elvégezni, és egy ESG stratégiát megalkotni, ami még jobban a vállalati stratégiához tud kapcsolódni, akár a része lenni. Nyilván a megújuló energia, a térhódítása és még nagyobb megújuló energia kapacitás bővítés az egy nagy célja a vállalatnak, segítve a klímacélokat.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a kis kivonatát ennek a tényleg méretes jelentésnek, és tökre jó, hogy egy cég ennyire szívügyének, illetve a működés alapjának tekinti ezeket az irányelveket. Úgyhogy köszönjük még egyszer a beszélgetést, és szép napot, jó munkát kívánunk.
Jó munkát.
Köszönöm én is.
Viszontlátásra.
Jó napot. Viszont.
Szabó Beatrixszal, az Alteo NRT fenntarthatósági és EBK igazgatójával beszélgettünk az éppen 8. alkalommal frissített ESG jelentésről.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Azt írja egy hallgató, nem tudom komolyan venni ezt az ESG-t egy olyan cégtől, akinek a tulajdonosát a profiton kívül nem érdekli semmi. Zárójel Mészáros Lőrinc. Igen, volt egy tulajdonosváltás. Ne felejtsük el, hogy az Alteo sokkal előbb indult, mint hogy Mészáros Lőrinc ekkorára nőtt volna, és a más tulajdon, vagy ez a tulajdonváltás megtörtént volna. Egy-kettő, igen, profitorientált vállalat, tehát a profit
nagyon
mindenek
érdekes,
előtt,
de... nemrég beszélgettem ugye ifjabb Csikán Attilával, és pontosan így az ESG kapcsán
alapító
beszélgettünk.
Alapító igazgatója a cégnek.
Igen, és nagyon fontos ezeket a beszélgetéseket úgy folytatni, hogy az ember nem óvatoskodik, tehát egy
persze.
Cég az profitorientált, megvannak van. A megfelelő, és emellett ha az ESG irányelveket, és nagyon fontos, hogy nem csak az environment a lényeg benne, hanem a social és a governance is ebből a háromból. Ugye, hogyha olvasgatja az ember jelentést, akkor alapvetően azt látja, hogy azért baromira oda kell arra figyelni, hogy minden a megfelelő mederbe legyen. És az Alteo egyébként, nem fényezni akarom őket, de nem. Példaként is szolgál egy
abszolút.
Csomó másik cégnek arra, hogy
így
hogy
van.
Kell ezt csinálni.
Tehát,
a kötelezettség
az
most jön be
meg kell, hogy
sok
védjük,
mindenki számára.
És
igen.
Tudjuk javasolni, hogy a millásregeli.hu-n keressetek Csikános Alteós beszélgetéseket. Elég hosszasan, régóta beszélgetünk velük. Kaptak egy ívet arról, hogy hogyan ment ez a gondolkodás, hogyan ment ez a működés.
Az, tehát, hogy kinek a tulajdonosa, és hogy az hát, egy stratégiai vagy pénzügyi befektetés, igen. Arról persze más vitákat lehet folytatni, meg hogy hogyan alakult. Próbáljuk meg bizonyos esetekben megfosztani attól, mert van egy helyzet Magyarországon, ami van. Nem minden az, aminek látszik.
Mondjuk ez jó.
Így. Úgyhogy jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig arról fogunk beszélgetni dr. Matura Tamással, kínakutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, és magával a Közép- és Kelet-Európai Ázsiai Kutatóközpont alapítójával, hogy Azt a múltkor már megbeszéltük, illetve a múlt csütörtökön volt egy beszélgetés Saul Lautával, nem tudom, hogy kell kimondani pidginül, meg, tehát Salád Gergelynek van,
Salád Gergely.
Van kínai neve, tehát ugye, hogyha rákerestek a Wikipedia-n, igen, abszolút. Saul Laute, valahogy így kell kimondani a nevét, kínaiul, tehát hogy ő elmondta, hogy Kínának miért jó, de hogy Magyarországnak, hát gyakorlatilag egyedüliként miért jó ez a típusú barátkozás és üzletelés, az egy másik kérdés. Azért, ha valaki elbiciklizett ezen a lezárt Budapesten, és látta ezeket a kellemes fizetett integetőket, azért elég komoly kételjei merülnek fel abban, hogy ez,
hát,
ez hogy
vagy
működik.
Vagy akár megfújt egy trombitát, és kapott egy 150 ezeres bírságot, ugye annak is lehetek kételjei azért, az... hogy van ez, és egyáltalán.
Hát figyelj, azért érdekes érzés volt, mert megfordult a fejem, és mi lenne, hogyha én mondjuk lepattannék ott a pont a vár alatt bentem el a bicikli úton a Krisztina körút felé, és ott ültek ezek a kellemes emberek. Tényleg, tehát a május elsőjei parádékat, amiket kötelezően kellett csinálni és énekelni, tudod, hogy hangosan szól, stb. Azt hozta vissza azokat az emlékeket. Na most gazdag gondolkodtam, mi lenne, hogyha én most itt letámasztanám a bringát, és én például a nem tetszésemet fejezném ki hát, ezzel az egésszel kapcsolatban. Az ujgur most... népírtással, a Tibettel.
Igen, egyedül vezetnék műsort.
Ugye ez lenne? De ugye, ez nem a érdekes. Én azt gondoltam, hogy egy demokratikus országban én ezt kinyilváníthatom, de hát aztán ezek szerint nem. Na mindegy, ezt megbeszéljük majd a műsorban a zene és minden más után.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.